www.nagygeneráció.hu.
Demel Eszter zenepedagógussal beszélgetek. Nyári táborokat is tartasz a gyerekeknek. Ezek a nyári táborok ugye nyilván ugyancsak a kokas pedagógia alapján az örömről meg az együttlétről szólnak, azért ott fegyelmezni is kell, de hogy mi minden történik a te táboraidban, ami nem csak a zenéről szól, vagy ezt nem lehet szétválasztani?
Hát... Ez egy nagyon fontos része az életünknek. Tudnélik, van egy ilyen számomra nagyon fontos dolog, hogy közösen zenélni, meg jól közösen zenélni, csak akkor lehet, hogyha jobban vagyunk egymással. Tehát, hogy szeretjük és tiszteljük egymást. Na hát ez nem egyszerű. Már a gyerekeknél
közösen
sem.
Van át.
Nem? És azt látom sajnos a régi évtizedekhez képest, hogy a gyerekek ebben az agresszív közegben, amiben léteznek, rettenetes, hát nem mondom, hogy tulajdonságokat szednek össze, de nagyon-nagyon csúnyán tudnak egymáshoz viszonyulni. Most attól függetlenül, hogy az ember azt gondolja, hogy aki zenét tanul, az finomabb lélek, hát az nem feltétlenül van így, mert ugye aki zenét tanul, az beíratják a szülei.
Igen.
Ha csak nem akar ő valamiért nagyon-nagyon zenét tanulni. Tehát ez már rögtön nem úgy van, hogy különbözik a többi gyerektől. Olyan gyerek jön hozzánk, aki már az iskolában az első 3-4 évben már megtanulta a káromkodást, a gunyolódást, a piszkoskodást, az agresszivitást. Én mindig azt hittem, hogy hát azért, akik hozzánk kerülnek zenekarba, azért ez már nem így van, de hát azért megtapasztaltam tavaly, amikor az országos versenyre mentünk, mind a két zenekart elvittük, ami nem egy kis feladat volt.
Már mi a másik?
A Tücsök zenekar.
Ez is veszprémi.
Igen, igen. Uh-huh. Ahogy Budafokon is volt Tücsök zenekarunk, meg nagy zenekarunk, és itt is ugyanúgy van. Tehát itt azok a babák kerülnek be a Tücsök zenekarba, akik ügyesen játszanak hangszeren, a tanár javasolja, ő szeretne járni, a szülő vállalja, hogy minden
ez
héten
a baba 5-6 éves körülbelül?
Nem, aki már 2-3 éve tanul hangszer.
Aha.
Tehát 3., 4., 5. Uh-huh. osztályban. Tehát egy olyan 2 évet szoktak általában a Tücsökbe tölteni, és utána jönnek a nagy zenekarba, aki megüti azt a szintet. És hát valami elképesztő dolog történt. Nagyon, nagyon sokfajta gyerek jár abba a zenekarba, sokfajta természetű gyerek. Hát most érdekes módon a lányok eszméletlen aktívak, és hát mind az állatkák néha úgy tudnak viselkedni. De ez mondjuk akkor, amikor mi próbálunk, ez nem derül ki, ugye, mert akkor állandóan valaminek meg kell felelni, és akkor aki ügyesebb, az hamarabb felel meg, aki nem, az jobban figyel, vagy jobban szereti a másikat jó esetben. Na és akkor történt egy olyan elképesztő dolog, ami hát nálam kiverte a biztosítékot, hogy egyik éjjel a kicsik, az egyik kislányt, aki ilyen szótlan, aranyos, kedves, fölébresztették éjjel 2-kor, hogy gyorsan, elkése, próba van, öltöz fel, készítsd elő a hangszered, stb. Ez a szegény, ez kipattant az ágyból, nem vette észre, hogy éjszaka van, semmi se vett észre, csak meg akart felelni.
És kirohant a kis hegedűjével,
igen,
vagy bármilyével,
igen,
az éjszakában.
És hát aztán jót röhögtek rajta, hát nem az éjszakában, mert ez bent volt abban a kollégiumban, ahol voltunk. Na és amikor én ezt megtudtam, akkor hát nagy balhé lett. Már olyan típusú balhé, hogy először éreztem, hogy hát hallom, hogy ez történt, és akkor még össze is mosolyogtak, hogy milyen jó vicc volt. És akkor elkezdtem nekik mondani, hogy ez itt ebben a korban így indul, és akkor utána, amikor 8. gimibe mennek, és elmennek a gólyatáborba, akkor nekem már volt olyan gyerek, aki ilyen véresre horzsolt tenyére jött a táborba, és kiderült, hogy hátrafelé tombra kellett 4 kézláb mászniuk, mert az volt a feladat. Ugye? Akkor röhögtek a többiek, hogy milyen bénák, utána jön ugye az egyetemi felvételi, jönnek ezek az ismert mindenféle táborok.
Táborok.
Igen, és akkor mondom, hát az én zenekarom van, aki játszani szeretne, az így nem viselkedhet, és megkérdeztem szépen egyesével őket, hogy a barátoddal megcsinálnád, és mindenki mondta, hogy nem. És akkor mondtam, hogy hát akkor aki ide jár hozzánk, az az bizony ezt ilyet nem csinálhat többé, és semmi keresni valója, akármilyen zseniális hegedűs. És ugye a próba azzal telt, hogy az ember ilyen bizalomjátékokat játszott velük, és bejött.
Már milyen bizalomjátékokat? Ezt értem, amit mondasz, de pluszban ezen kívül.
Hát az, hogy az, akkor nem játszottunk, letettük a hangszereket, hanem elkezdtünk ilyen bizalomépítő játékokat, hogy mit tudom én, sorba állunk, több sor, és akkor lesz valaki, aki viszi a többieket, megfogják hátul a vállokat, mindenki csukott szemmel megy, bízzál benne, stb. Mindenkire sor került, mindenki megérezte ennek az egésznek a súlyát, hogy neki mi a felelőssége.
Ja, amikor a másiknak, csukott szemmel hátra kell dőlnöd, igen, és a többieknek el kell kapniuk, hogy ne essél el.
Például olyat is játszhatunk, igen. Tehát, hogy itt mese nincs, itt eszmetlenül egymásra vagyunk utalva. Tehát olyan nincsen, hogy én a másikat kipécézem, meg gúnyolom, meg a röhögök rajta. Hát ezt a világban, az iskolában, az osztályokban, az utcán mindenütt ezt látod. Hát hogy lehet úgy szépen, meg hogy lehet zenéről beszélni, meg hogy lehet örömmel oda menni egy közösségbe, ahol ezt az alapvető dolgot nem tudjuk.
Mi lett a kislánnyal? Azt hogyan tudtátok feloldani?
Szerintem ő más helyzetben is, máskor is volt már ilyen helyzetben. Ő egy nagyon csöndes kislány, de
és
azóta is oda jár.
És rajta köszörül, mi?
Hát úgy látszik, de azóta már nem. Uh-huh. Nem, benne van, megkerült a másik
zenekarban.
De egy
ilyen helyzetben, tehát, hogy mi történt utána? Mi történt a gyerekkel, vagy mit a többi gyerektől elvártad, hogy bocsánatot kérjenek tőle, vagy mi?
Nem vártam el, mert az már késő volt, ugye ez nem az nap volt, amikor ez éjjel megtörtént, hanem amikor visszajöttünk Veszprémbe, Dunaújvárosból, és jött az első próba. És akkor jöttek, és mindenki úgy örült, és akkor kicsit helyre kellett őket rakni, hogy ez nálunk ilyesmi nem fordulhat elő. De az érdekes, hogy ez a kislány, ez épp úgy benne van most a bandában. Tehát ez teljesen megszűnt ez a kiközösítés, vagy hogy vele ezt megcsinálhatjuk. Mert én mondjuk az első pillanatok kezdve ezeket elkapom. Tehát, hogyha ilyen helyzetet látok bárkivel szemben, akkor én azt rögtön megfogalmazom. Erre persze azt mondják a kollégák, hogy nagyon szigorú vagyok. De én azt gondolom, mert...
Ők valószínűleg nem játszanak ilyen bizalomjátékokat.
Nem azért. Ezek olyan kollégák, akik velem együtt dolgoznak, csak ők még fiatalabbak, ők még nem tudják, hogy minek mi a következménye. Tehát, hogy ezt ilyen korban kell elkapni, és most kell megtanítani, és most kell beszélni róla, mert amiről nem beszélünk, az van, csak minden sokkal mélyebbre szalad, és azt nem szabad hagyni. És azt gondolom, hogy nekünk ez a dolgunk. Ha már tanítjuk őket, ne csak arra tanítsuk, hogy húzza vonót meg, hogy a fisz azt kicsit magasabb legyen, hanem hogy viszonyulj a másikhoz. Ezt szoktam mondani, hogy a táborban azt is megtanuljuk, hogy mi magunk, és hogy van egy kis bénácska, aki nem játszik olyan jól, de azért szorgalmas, de milyen fantasztikusan tud esti mesét mondani a többieknek, ha kell, vagy milyen jó kártyázik, vagy milyen jó kenni azt a zsíros kenyeret. Tehát, hogy mindenkinek van jó oldala, csak ugye egy zenekari táborban persze nem az az első, de segít abban, hogy sokkal jobban elviseljük, meg toleráljuk a nehézségeket.
Az, hogy beszélni önmagáról, az mennyire, mert mondtad, hogy amiről nem beszélünk, az is van, csak egyre nehezebb vele bánni. Ez nekik mennyire van készségszinten?
Hát, az valami elképesztő, mert én nekem az a tapasztalatom, hogy azok a gyerekek, akik Tücsök zenekartól kezdve így nőnek fel, mert mi úgy mindig van egy ismerkedési est, akkor utána van egy olyan est, amikor ők a szobák összeállítanak mindenféle produkciókat, a legnagyobb baromságoktól a legjobb pofábbakig, de együtt vannak. Tehát mindig közösen kell valamit csinálni. És amikor ilyen ismerkedési est van, akkor volt olyan például, hogy azt mondtuk, hogy mindenki úgy mutatkozzon be, hogy azon kívül, hogy honnan jött, meg mit csinál, meg nem tudom, hanem hogy mondja, hogy szerintem mi az a pozitív tulajdonsága, amit a többiek hamar észre fognak venni, és ő nagyon büszke rá. És akkor ugye először megdöbbennek, de utána egyszerűen megszokják, hogy nálunk az évek alatt, ahogy nőnek fel, hogy minden táborban van valami olyasmi, ami esetleg szokatlan, és elképesztő módon tudnak megnyilvánulni. Tehát olyan dolgokat mesélnek el nyilvánosan.
Önmagukról.
Igen. Meg olyat is szoktunk csinálni, hogy például az egyik gyerek valamilyen versenyt nyert, valami spanyol versenyt, és akkor elmondta, hogy abban a 6 hétben mit csinált, És akkor ültünk ott másfél órát, kérdéseket tettek fel, és ő beszélt egész este.
Te meg most énekelsz, ugye? Azt mondtad nekem, hogy a műsor végén valamit el szeretnél énekelni, én meg szeretném, hogy elénekeld. Mi ez?
Hát ez a Klárának volt egy nagyon kedves...
Tehát a Kokas Klárának.
Kokas Klárának volt nagyon kedves éneke, és gondoltam, hogy bekérdeztelek, hogy fejezzük be, és akkor én már ezt otthon kitaláltam.
Akkor fejezzük be így. Jó.
Sej az ózdi templom előtt, három ágú diófa nőtt, három ágú hat levelő, azért Rózsá Mica nevű.
Köszönöm szépen. Develeszter zenepedagógus, a Kokas módszer egyik tovább folytatója és tanítója, a Veszprémi Zeneiskola tanára, és nagyon sok verseny megnyerője a Gárdonyi Zoltán zenekarral volt a nagy generáció vendége. Köszönöm szépen, hogy eljöttél.
Én is köszönöm.
Önöknek pedig köszönöm a figyelmet. Ma Józsa Péter, Develeszter tanítvány segített, és ezt a műsort, mint az összes többit meg tudják hallgatni a www.nagygeneráció.hu honlapon.
Nagy generáció. Mékuti Ilona műsorát hallották. www.nagygeneráció.hu